Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, ezért a mai napért is. Köszönjük a kegyelmedet, amit a keresztség által is már a szemeink elé adtál, és kérünk téged azért, töltsön be a te igéd, a te szent lelked most bennünket, adj nekünk figyelmes füleket és szíveket, hogy valóban megszólíthass Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét az Ezékiel proféta könyvének 20. fejezetéből olvasom. Kicsit hosszú a fejezet, úgyhogy nem az egészet, csak egy-egy szakaszt választottam ki belőle. Hallgassuk figyelemmel. A 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leültek velem szemben. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Izrael véneihez, és mondd nekik. Ezt mondja az én Uram az Úr. Azért jöttetek, hogy megkérdezzetek engem? Életemre mondom, nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Így szól az én Uram az Úr. Akarsz-e ítélkezni fölöttük, emberfia? Akarsz-e? Akkor szembesítsd őket elődeik utálatos tetteivel. Ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza leszármazottjainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam, én az Úr vagyok a ti istenetek. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről, abba az országba, amelyet kiszemeltem nekik, tejjel és mézzel folyó föld az minden országnak díszére válna. Ezt mondtam nekik, vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat, ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel, én az Úr vagyok a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. Ezért arra gondoltam, hogy kitöltöm rájuk lángoló haragomat, és végzek velük haragomban ott Egyiptom országában. Mégis másként bántam velük a nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam hát őket Egyiptomból. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Semmi sem lesz abból, amit tervezgettek, mikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi ország népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó lángoló haraggal. Elviszlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szemben állva törvénykezem veletek. És kedves testvérek, nyilván jó lenne az egész fejezetet végigolvasni, de lehetséges, hogy kevésbé igével élő emberek számára már ennyi is kicsit nehéz vagy fárasztó. Úgyhogy inkább engedjétek meg, hogy ebből a pár versből megpróbáljam összefoglalni azt, hogy miről is van itt szó. Ugye Izrael népe 7 éve már fogságban van Babilonban. Ugye a fogság nem egy saját magunk által választotta dolog, hanem egy kellemetlenség. Ezékiel már 2 éve profétál ott a babiloni fogságban lévő Izrael népének, hogy mi lesz a sorsuk, hogy mire számítsanak. A 18. részben láttuk azt, hogy az emberek ott Babilonban, az izraeliták úgy érzik, hogy az Isten milyen igazságtalan velük, hogy nekik az őseik bűne miatt kell ott szenvedni, és azért kell büntetést hordozniuk, mert milyenek voltak az őseik. És kérdőre vonják az Istent. Aztán most megint úgy kezdődik ez a fejezetünk, hogy jönnek Izrael vénei, és meg akarják kérdezni az Urat. Isten pedig nem a kérdésükre válaszol, sőt azt mondja, hogy arra esküszik, nem is fog nekik semmit se válaszolni. Nem tudom, ismerjük ezt az érzést. Amikor imádkoztál, de nem jött válasz. Szenvedtél, és az Úr elé vitted, és Isten nem válaszolt, vagy vártál valamit, de nem történt semmi, amikor te az Isten elé jöttél. Mit éreztél akkor? És így jönnek ide ezek a vének. Volt-e olyan, hogy szerettél volna hallani valami megerősítést, valami bíztatást, valami útmutatást? Lehet, hogy azért jössz Isten tiszteletre is, és ahelyett szembesít önmagaddal az Isten igéje. Előfordulhat, hogy kérdezel valamit az Úrtól, felütöd valahol a Bibliát, és aztán kapsz egy igét, és azt mondod, ó Istenem, bárcsak inkább ne kérdeztem volna semmit. És Isten itt is most ezt teszi, amikor jönnek Izrael vénei kérdezni tőle, és mond valami választ. De ennek az egésznek az a lényege, az egész üzenetnek, amit Isten átad nekik, hogyha most te is éppen nehéz időszakot élsz át, tudd, hogy az Isten kegyelme és igazsága működik akkor éppen az életedben. És ő nem miattad, hanem maga miatt, Jézusra való tekintettel irgalmas hozzád. Ez kicsit hosszú és nehezen megfogható, de nézzük meg, hogyan bontakozik ez ki előttünk. Hát, ha a végére megértjük. Ugye Isten válasza úgy kezdődik, hogy elmondja ezeknek az embereknek, a kérdést nem is ismerjük, de Isten azt mondja, nem is arra fogok válaszolni, hanem elmondja ezeknek az embereknek, hogy Izrael lázadása minden korszakban megismétlődött. Aztán Isten válasza a prófétán keresztül végig vezeti őket a saját történelmükön. És elmondja azt, hogy már Egyiptomban milyen lázadó nép voltak. Milyen furcsa és érdekes, mert azért mi úgy tekintünk erre, hogy hát szegény izraeliták, akiket ugye sanyargattak ott Egyiptomban, és végre Isten tesz értük valamit. Azért ez egészen más fénybe állítja a történetet. Azt mondja Isten, hogy már ott lázadtak ellenem, és Egyiptom isteneit imádták. Aztán kivittem őket a pusztába, hogy beszéljek velük, és ugyanúgy lázadtak. Aztán bevittem őket az ígéret földjére, amit esküvel ígértem nekik, és ugyanúgy lázadtak. Minden korszakban, bármelyik generációra tekintett az Úr, azt látjuk, hogy bálványokat imádtak, a környező népek isteneit, Isten parancsait elutasították, annak ellenszegültek. És ennek miért csinálja ezt velük Isten? Miért hozza ezt eléjük ott Babilonban is? Nincs elég bajuk? Nyilvánvalóan azért, hogy lássák kontextusban az ő életüket. A nagy történelem vonalában. És azt kell megértsék, hogy nem egy rossz generációról van szó, amikor ők most éppen ott szenvednek, hanem egy állandó belső hajlamunkról az engedetlenségre. És szerintem, testvérek, ez fontos lenne, hogy mi is ne csak így szeletekbe tekintsük mindig az életünket. És azt mondod, hogy van most 3-4 hetem, hogy borzasztóan érzem magam. Hogy van egy időszak, hogy tudom én, kirúgtak a munkahelyemről, vagy romlik a házasságom, vagy ki tudja, és csak ezt a kis szeletét nézem az életemnek. És azt mondja Isten, álljunk meg egy pillanatra, mert az egészből a gyógyulás úgy kezdődik, hogy lásd kontextusban az egészet, hogy mi vezetett ide. És ezt a tükröt tartja Isten a népe elé is. Aztán mond néhány példát. Azt mondja, hogy folyamatosan bálványokat imádtak, mindig a környező népek istenei voltak a valami, a szabadító Isten helyett. Odáig jutottak, hogy a saját gyermekeiket is feláldozták már bizonyos isteneknek az oltárán. Azért ez elég súlyos. És így mennek szembe Istennel, és mi jó van nekik ebben, mi ezt nem érthetjük. De Izrael ezt tette, és Isten sem érti. És ez a baj, és ebből akarja őket kiszabadítani. Hogy ne menjenek a környező népek bálványai után. És aztán mond egy konkrét példát, kicsit hosszabban, amit itt nem olvastam fel, de a fejezetben meglátjuk a szombat törvénynek a megszegése. Ugye miről szólt ez? Csak röviden. A szombat az Izrael népe és Isten között kötött szövetségnek a jele volt. Olyan, mint egy jegygyűrű ma a házas felek között. Egy jel. Az Istennel való kapcsolat kifejezése. Pihenjetek meg azon a napon, szenteljétek meg azt, és ne végezzetek semmi munkát, semmi olyat, amit csináltok egyébként a hét többi napján. Ez lett volna a szövetség jele. Ilyen nem volt a környező népek között. Ilyen nincs a mai világban sem. De értsük meg, ha megszegik a szombatot, az mit jelentett? Olyan, mintha valaki a munkából nem hazaigyekezne, hanem valahova máshova. Olyan, mintha egy házas ember nem otthon aludna, hanem valahol másutt. A pihenését nem a saját családjával, nem a saját házastársával tölti, hanem valakivel mással. Értjük, hogy miért probléma ez a törvény megszegés? Az elhagyott szombatok azt mutatták, hogy valami más lett az identitásuk forrása. Most nekünk nyilván nem a szombatot kell ünnepelni, mi vasárnapot ünneplünk, de mit mutat az is? Amikor a vasárnapjainkat beáldozzuk azért, mert mondjuk vásárba megyünk. Ugye hát az is vasárnap van, és ez fontos. Vagy foci meccsre megyünk, kerti munkákat végzünk. Egyszerűen csak semmit nem csinálunk. Megmutatja, hogy mi az identitásod. Amit előtérbe helyezel, az árulkodik arról, hogy ki vagy mi valójában az Istened. Ma is ennek a törvénynek a megszegése. A megállás, az elcsendesedés, az, hogy odaszánom Istennek ezt a napot, az esetleg kifejezheti ma is az Isten iránti hűségedet. De visszatérve a fő témához, mert ezt csak egy példaként használja Isten. Meg kellett értsék ott és akkor is, hogy a bűn az nem egy generációs kérdés, ez nem egy külső tényezős dolog, hogy milyen körülményekbe kerültünk most, hanem a szívünknek, a saját szívüknek is az állapota. És ezért lenne fontos nekünk is megtanulni ezt, hogy kontextusba lássuk az életünket, és ne csak egy-egy szeletét, ne csak azt a pár órát, ne csak azt a pár hetet vizsgáld, amikor problémád van, amikor ez elkezdődött, vagy amikor te már szenvedni kezdtél, hanem nézd meg visszább is, előtte mi van, mi vezethetett ide. Mert sokszor a saját útválasztás az ma is nagyon népszerű, és amikor jól mennek a dolgaink, azt mondjuk, majd én tudom, nekem nem mondja meg senki, még az Isten se, és ez a fajta hozzáállás alapból végül oda vezet, hogy kiszárítja az életünket. És megérkezünk oda, ahova nem akartunk. És ezért Isten, mint egy tükröt tart Izrael népe elé, néha nekünk is erre van szükségünk. Hogy tudjuk azt, hogy nem véletlenül vagyunk ott, ahol éppen vagyunk. Talán valami következetes Istennel való ellenkezés miatt vagyunk ott, és belülről vagyunk hajlamosak ezekre a dolgokra. Viszont van rá megoldás. És ezt teszi itt Isten, próbálja megoldani ezt a kérdést. A megoldás számunkra is az, hogy nézzünk szembe a történetünkkel, az egész életünkkel, hogy mi vezetett oda, ahol most vagyok. És ne csak a közvetlen megelőző lépést vizsgáld, hanem nézd meg előtte még 10-et, nézd meg előtte még 10 vagy 15 évedet, hogy nem egyenes következménye az, hogy most itt kell legyél, ahol vagy. A második gondolat, hogy mind nyomorúságban voltak ugyan, de Isten újra és újra megkímélte őket. És nem maga miatt, vagyis nem miattuk, hanem az ő neve dicsőségéért. Ez annyiszor elhangzik, 4-szer is ebben az egész szakaszban, ha végigolvastam volna, talán kiugrik. De csak egyszer hadd olvassam a 9. versből, azt mondja Isten, mégis másként bántam velük a nevemért. Megesküdtem, hogy ott helyben elpusztítom őket, mert megérdemlik. De mégis, másként bántam velük a nevemért. Azt látjuk Izrael történetében is, hogy Isten többször is elfordítja a haragját róluk. Nem azért, mert a nép megjavult volna, hanem azért, hogy az Isten nevének a dicsősége ne csorbuljon a népek között, akik között Izraelnek képviselnie kellett volna Istent. kegyelmi pillanat az, testvérek, amikor az ember nem érdemli meg, de az Isten mégsem pusztít el, hanem ad új esélyt. Lehet, hogy már mi is elérkeztünk néha ilyen pontra az életünkbe, hogy teljes joggal Isten lesújthatott volna, de nem, adott még egy esélyt, egy újabb esélyt. És hiszem, hogy azért vagytok ma is itt mindannyian, azért hallgatjuk, olvassuk ezt az igét, mert Isten ma is egy újabb esélyt ad. Egy kegyelmi pillanatot élsz meg itt és most. Igaz, hogy ma is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy Isten azért kegyelmes velünk, mert végül is nem is vagyunk mi olyan rosszak. Ha vannak nálunknál rosszabb emberek is. Nyilván attól függ, kihez hasonlítjuk magunkat, de valójában nem ezért irgalmas az Isten. Nem a mi jóságunk miatt kegyelmes, hanem önmagára nézve. Ahogy mondja az igében, a nevemért nem úgy bánok velük, ahogy megérdemli. És tudjátok, ez Jézus keresztjén látszik leginkább. Az, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, ez az Isten kegyelmének az alapja. És higgyétek el, nem mi motiváljuk az Istent, hogy ő irgalmas legyen, hanem azt mondja a Biblia, Jézus már akkor meghalt értünk a kereszten, amikor mi még bűnösök voltunk. Amikor mi még meg sem születtünk, aztán elkezdtük a magunk is lázadásait, de Jézus már meghalt értünk a kereszten. Úgyhogy nem a mi jóságunk motiválja őt, de 2000 évvel ezelőtt megtörtént. Isten a saját fiára való tekintettel irgalmas hozzánk. Az ő kegyelme kellene és az ő szeretete motiváljon bennünket, hogy mi ezt elfogadjuk, hogy belássuk, és értsük, hogy Isten mit akar az életünkben. De hogy működik ez? Hadd mondjak erre egy példát. Egyszer megkérdeztek egy multimilliómos embertől, hogy hogyan szerezte a gazdagságát, hogyan lett milliómos. És azt mondta, hogy fiatal korában iszonyatosan szegény ember volt, de valójában nagyon energikus, és mindent meg akar tenni, amire lehetősége volt. De azt mondta, hogy elszegényedtem, az utolsó 20 forintomon vettem egy szem almát. És aztán elkezdtem azt fényesítgetni, törölgetni, csiszolni, addig, míg csillogott. Aztán eladtam 40 forintért. Majd mentem a 40 forintból, vettem másnap 2 almát. Ugyanúgy megtakarítottam, csillogó lett, eladtam a 2-t együtt 80 forintért. Aztán vettem belőle 4-et, 160 forint. Azt mondta, az egész addig így ment, míg már 1600 forintom volt, amikor meghalt a feleségem apja, és ránk hagyott egy 100 milliós vagyont. Hát így lettem milliómos. Nem tudom, értjük-e ebből a történetből, hogy nem a mi jóságunk, vagy a mi cselekedeteink miatt irgalmas az Isten. Mi fényesítgethetjük a mi kis almáinkat az életünkben. Ebből sosem leszünk gazdagok. Ebből sosem fogunk tudni az Isten előtt megállni. Hanem önmagáért, az ő gazdagságát, az ő kegyelmét önti ránk. És sok ember élete épp most is Isten kegyelme alatt van egyben. Azért van egyben, mert az Isten kegyelmes, akkor is, ha ezt az emberek nem ismerik föl. Mert Isten türelme és irgalma az nem a mi érdemeinkre épül, hanem az ő jellemére. Mikor azt mondja, hogy az én nevemért, akkor az ő dicsőségét, az ő jellemét, az ő szentségét, az ő megbízhatóságát takarja. Az ő jelleméből fakad ez. Amikor az ő nevéért cselekszik rajtunk irgalmasan, akkor ő megmutatja azt, hogy ő egy szent, egy igazságos, mindenek előtt kegyelmes, a szövetségéhez hű Isten. És ezek lehet, hogy nehéz teológiai fogalmak voltak, de hadd mondjam el a lényeget, hogy ez felszabadító. Hogy nem nekem kell eljátszanom, hogy én milyen jó ember vagyok. Nem nekem kell jobb emberré válnom, mint ami valójában vagyok. Hanem egyszerűen annyit vár az Isten, hogy ismerjem el magamat olyannak, amilyen valóban vagyok. Hogy én csak néhány almát tudok csiszolgatni az életembe, de ez semmi. És hogy Uram, a te kegyelmedre van szükségem. És ő adja. Ez egy felszabadító dolog. A harmadik gondolat pedig, hogy Istennek igazságosan kell bánnia velünk, ez az ő jelleméhez tartozik, ugyanakkor, mivel kegyelmes ígéretet tesz a jövőbeli megtisztításra és helyreállításra Izrael népének is. Isten ugyanis nem hagyhatja figyelmen kívül a bűnt. Jön az ítélet ideje, jön a megtisztulás, a megtisztítás. De Isten ítéletének, megtisztító időszakainak nem az a célja, hogy elpusztítson minket, nem az volt a célja Izrael népében sem, sőt megígér egy reményteljes, egy fényes jövőt nekik. Az a célja, hogy egy olyan népet állíthasson maga elé, akik hajlandóak elfogadni az ő szövetségét, és abban a boldogságban, abban a kegyelemben élni, amit az Isten felajánl nekik. A jövő nem teljes sötétség, hanem a jövő reményteli. A te életedben és a te számodra is. És tudod, ma is vannak olyan időszakok, ilyen tisztító időszakok, amikor az Isten foglalkozik veled. Amikor szembesít bizonyos bűneiddel, dolgaiddal, ami miatt oda jutottál, ahogy vagy. És ezekettől meg akar metszeni. Ezek alól formálni akar minket. És nem azért metsz az Isten, hogy fájdalmat okozzon nekünk, hanem azért, hogy több gyümölcsöt, hogy egyáltalán gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, és ez mi saját javunkra. És tudom, testvérek, hogy az ilyen időszakokat nehéz elviselni, de ezekre szükség van. Ezeknek a végső célja is, ez az az eszköz, ami által megtisztulhatunk, helyreállhatunk, és végre a megfelelő pályára tud minket rakni Isten, ahol aztán boldogan és valóban áldással élhetünk. Lehet, hogy épp most van egy nehéz időszakod, de akkor tudd, hogy az Isten nem elfordult tőled, hanem épp, hogy vissza akar téged vezetni az ő ígéreteibe. És ezért ne félj ettől az időszaktól, csak engedd neki, hogy formáljon. És befejezem azzal, hogy ez az Ezékiel 20 nem múltbeli vádakat akar Izrael népének a fejéhez vágni, hanem egyszerűen csak tükröt tart. Tükröt tart nekünk is azért, hogy ismerd fel, hogy hol ismétlődnek múltbeli lázadások az életedbe, amelyek miatt ott vagy, ahol vagy, mert meg kell törni azt. Ha ugyanazt folytatod, ugyanaz lesz a következménye. Meg kell törni azt. Lehet, hogy ma más kérdéssel jöttél ide, ha egyáltalán volt bármi kérdés a szívedben. De Isten most azt mondja neked, hogy van egy fontosabb kérdés, és most ezzel kell foglalkozz, hogy nézd meg az életedet kontextusban. Nem csak tükröt tart eléd az Isten, hanem lehetőséget is ad, hogy felismered a saját lázadásodat, hogy aztán elfogadhassd az ő nevéért, a Jézusért felkínált kegyelmet és újrakezdést. És meg kell, hogy értsd, hogy ha most nehéz időszakot élsz át, akkor az Isten kegyelme és igazsága egyszerre működik éppen az életedben. Meg kell értsd, hogy nem miattad, nem neked kell jobbá válni, nem neked kell valamit helyrehozni ebben, hanem saját magára való tekintettel. Jézus miatt lesz irgalmas hozzád. Nem elpusztítani akar, hanem megtisztítani. És nem benned van a forrás ennek a megtisztulásnak, hanem azt mondja, az a nevemért cselekszem másképp. A múltad bűneinek a tükre, amik abba a helyzetbe hoztak téged, amiben most vagy, ez vezet a jövőt kegyelmébe. A múltad bűneinek a tükre, amelyek oda vittek, ahol most vagy. Ez vezet a jövőd kegyelmébe. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy amikor a mi saját múltunk kellemetlen tükrébe kell nézni, akkor is az a te kegyelmednek a műve. Igen, megláttatod azt, hogy miért jutunk oda, ahol nem szeretnénk lenni. Elénk tárod azt, hogy a mai cselekedeteinknek holnap gyümölcsei lesznek. Akár jók, akár rosszak azok számunkra, de köszönjük neked, hogy a te kegyelmed ma is működik. Köszönjük, hogy nem ránk tekintettel, hanem a te fiadra való tekintettel, Jézusra vagy irgalmas irántunk. És köszönjük, hogy azokat a dolgokat, amiket mi nem tudunk megváltoztatni, eltörölni az életünkbe, ezeket tőle nem is várod. Egyszerűen azt várod, hogy lássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk, és könyörögjünk hozzád kegyelemért. És köszönjük, hogy már ma készen áll mindegyikünknek az írgalom, már ma készen van mindegyikünknek a szabadulás. Egyszerűen csak el kell fogadjuk azt, és minden most már csak rajtunk múlik. Legyen ezért áldott a te neved. És kérlek, segíts ezeket most átgondolni, eléd vinni imádságainkban egy rövid csendben is, és Jézus nevében, a Szentlélek által kérlek, cselekedjél mindannyiunkban.